kocog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs ittszer a végén. Ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Jó, szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rap City Keleten-nyugaton podcast a mikrofonok mögött, Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
Elnézést kérünk, hogyha nem tökéletes most a minőség, de a rádiónál azzal a géppel, amivel ezt felszoktam venni, akadt egy kis probléma, konkrétan nem tudjuk pontosan, mert tápot is cseréltünk, minden bravúrt véghez vittünk, de valószínűleg ez csak holnapra, holnap utánra oldódik meg, úgyhogy így most otthonról rögzítek én is, de remélem azért, kedves hallgatók, megbocsátjátok nekünk, hogyha erre az egy adásra egy picit a szokottnál rosszabb esetleg a hangminőség, ám de ma is 6 csapatot nézünk át, és 6 nagyon izgalmas csapat jön, ahol lesznek csalódások is, lesznek felülteljesítések, és ehhez egy olyan vendéget hívtunk most, aki általában nem szokott velünk lenni az overreactionöknél, viszont pont beszélgettem ezzel a bizonyos vendégünkkel az elmúlt időkben, és mondott bizonyos csapatokról nagyon érdekes megfigyeléseket, és próbáltam ezeket így összegyűjteni, mert szerettem volna ezt adásba is elmondja, és hát nyilván a szakértelemmel nem lesz baj, mert ez a vendég kedvenc edzőnk, Coach T, Gedei Tibor. Szia Tibi!
Sziasztok, nagyon szépen köszönöm a meghívást és ezt a nagyon szép felkonferálás, nagyon-nagyon jól esik, és megpróbálok halkabban beszélni, mert ugye jelezted, hogy a mikrofonom nagyon hangos, de sajnos nekem ilyen szimpla mikrofonom van, ahol nem lehet hangerőt állítani.
Szia Tibi, én is üdvözöllek, köszönöm, hogy újra elfogadtad a meghívást.
Azt mondom, esünk és neki akkor ennek a 6 csapatnak, már csak azért is, mert pont picit így időszűkébe vagyunk itt a mai húzavona után, és nyugaton kezdenék, mégpedig egy olyan gárdával, ahol nyugodtan hátradőlhetek és átadhatom nektek szót, ugyanis a Dallas Mavericks lesz a mai első csapatunk, amelynek az Irving csere óta minden mérkőzését mindketten láttátok, én pedig 2 meccset láttam, úgyhogy nagyon szívesen jönnék azzal a statisztikával, hogy azóta a legjobb támadás a Dallasé, és majdnem a legrosszabb védekezés, de szerintem ez sokkal részletesebben el fogja nekünk mesélni, például Tibi. Mi a benyomásod? Mert nyilván itt most ami érdekes, az az, hogy mi történt az Irving csere óta, és hát ha a Dallas fórumokat nézegeti az ember, akkor ott nagyon felemás érzések uralkodnak, és akkor még finoman fogalmaztam. Ugye Zoli teljes kétségbeesésben volt az Irving cserétől, te például elsőre, ha jól tudom, Tibi, valamennyire tudtál neki örülni is.
Igen, én úgy fogalmaztam, hogy szerintem én vagyok az egyetlen Dallas drukker, aki ennek szinte tiszta szívből tud örülni, és mondom ezt úgy, hogy nem vagyok Irving fan, és azóta se lettem az, bár egy icipicit azért megkedveltem, hogy őszinte legyek, elvitt ez a Mavericks romantika, és nem tudok egy Mavericks játékosnak nem szurkolni Rondo óta, természetesen, ugye itt meg kell említeni, hogy ő azért itt is kivétel. Hát sajnos azt vártam, vagyis azt kaptam pontosabban, amit vártam, csak a legrosszabb forgatókönyvbe csomagolva. A támadójátékunk az nyilván kiváló, de igazából az kiváló is volt. Ugyanazt a nagyon-nagyon lassú játékot játszunk gyakorlatilag, szóval a pace eszméletűen alacsony, és szerintem egyébként egy kosárlabda szerető emberkének nem is biztos, hogy Dallas meccseket kell nézni, hogyha nem Dallas drukker, mert egy ismerősöm fogalmazott, hogy a Dallas meccs unalmas, mert Doncsics megkapja a labdát, feltotyog vele, és csinál valamit. És nagyjából egyébként ez tényleg így van. Az utóbbi időben annyi változott, hogy Doncsics nincs, ugye, mert sérült, és a Doncsics-Irving duót nem is láttuk sokat, és amikor láttuk, akkor se győzelmeket láttunk, hanem nagyon-nagyon-nagyon szoros egy labdás vereségeket láttunk, ami egyébként bizakodásra is adhatna okot. Hát nyilván nézzük meg azt, hogy mi az, ami nem adhat bizakodásra okot. Hát leginkább ugye a védekezésünk, amivel olyan nagyon nagy titkot nem árultam el, és egyébként az advanced statokat böngészve kijön az, hogy kis túlzással nekünk nincs is jó védünk, ami sajnos nem is kis túlzás. Ugye Maxi visszatért, és neki még kell egy kis idő, de nyilván ő azért nem fog világmegváltó védekezés generálni, és nem fog olyan dolgokat egy személybe megvalósítani, amit ő hirtelen nem tudom, vállalható védekezésünk lesz a playoffba, és akkor ott majd esetleg nem csak a támadójáték, hanem a védekezés is tud egy-egy győzelmet hozni. És az a baj, hogy majdnem elmondtam az összes olyan védőjátékosunkat, akinek bármilyen pozitív hatása van az egészre. Ugye Pavelt lehetne még megemlíteni, aki ugye nem net negatív védekezésbe, és sajnos Reggie Bullock is nagyon alul teljesít magához képest, és nem igazán tudjuk kompenzálni azzal, hogy jól támadunk. Főleg azért nem, mert alapjában szerintem a támadó játék sokat nem változott, annyi változott, hogy nem csak Doncic csinálja az egy-egyeket, és nem csak ő generálja az offense pick and roll-okkal, post-up-okkal, illetve ugye nyilván egy-egyekkel, hanem ugye Irving is, és amikor mind a két játékos egészséges, akkor gyakorlatilag Christian Woodnak a szerepe az teljesen feleslegessé válik, nem mint hogyha eddig olyan, nem tudom, hiper jól teljesített volna, hogy róla sokat kelljen beszélni. És sajnos ugye a tegnapi Dallas meccset is volt szerencsém szinte teljesen végignézni, és a Memphis ellen is tartottuk magunkat, sőt vezettünk is 10-valány ponttal, 14-5 ponttal szerintem a végjátékba, azzal, hogy egyébként Irving tényleg zseniális volt, azt hiszem 0 asszisztal hozta le ezt a mérkőzést, de egyébként tényleg így is zseniálisan játszott.
Tényleg olyan dobásokat váltott be, tehát Brooks fogta, szerintem ezt már önmagában elég sokat mond, hogy róla nem szoktak így dobni, de aztán Jaren Jackson Jr. is fogta, szóval hogy valószínűleg a 20 legjobb védőből kettő, és a jelenlegi legjobb védő is fogta, és még így is képes volt pontot szerezni, csak ugye ez már egy kicsit ilyen szélmarom harcolt egy idő után, meg szerintem szét is szedte a csapatot, úgymond kiültek a többiek, mert ugye a végén, amikor Irvingnek sem ment már a végjátékban, akkor Harding kívül szinte senki nem volt képes betalálni.
Igen, itt volt egy érdekes jelenet, ami nagyjából megmutatja ezt a tegnapi mérkőzést, ugye azt hiszem egy pontos hátránynál, nem tudom, egy perccel, másfél perccel a vég előtt jöttünk egy oldalból bedobással, és Irving egy gyönyörűen levéte Brooks Dinájjal, nem tudtuk neki bedobni a labdát, és Irving vitt egy screent, hogy úgy switcheljenek, hogy ne Brookson kelljen egyegyezni, hanem JJJ-n kelljen egyegyeznie. És szerintem ezt a mondatot így ponttal le is szárhatom, nagyjából is tudjuk, hogy mi lett a vége. Ez ugye Reggie Bullock kijött a végén egy 3 pontost, de hát ugye nem erről a mérkőzésről kell beszélni, hanem arról, hogy hogy jöhetünk ebből az egészből jól ki. És hát ugye Zoli fogalmazott jól, hogy ezzel a duóval ezzel lehetnek olyan playoff meccsek, amikor ezek kettel meg fognak őrülni, és mellettük mindenki bedobja ugye a kintiket, picit, mint tavaly ugye a Phoenix ellen, és akkor nyerhetünk mérkőzéseket. Párharcot meg akkor nyerhetünk, hogyha nem tudom, ezeket sorozatonként 4-szer megcsinálják, amire azért valami kevés esély van. Úgyhogy összességében én az Irving cserének azért örültem, mert az állóvizet fel kellett kavarni, és valaminek történnie kellett. Teljesen mindegy, hogy mi történik ez, de kellett valami olyan, amire felkapjuk a fejünket, és amiben egy icipicit kapaszkodhatunk, még úgy is, hogyha ennek a pozitív kifutásnak az esélye minimális volt. De nekem olyan nagyon-nagyon nagy playoff elvárásaim nincsenek, sőt, tovább megyek, én nagyon-nagyon örülnék, ha egyáltalán bejutnánk a playoffba, és sajnos most ugye az is veszélybe van, hiszen ugye a play-in az nem életbiztosítás, ugye, ahol játszol egy 50-50-es meccset, ne adj Isten kettőt, úgyhogy itt jövőre valami nagyon nagy változtatás kell, és mindenféleképpen olyan játékosokat kell hozni, akik a védekezésükkel hatással tudnak lenni ugye a csapat összteljesítményére, és hát ez baromi nehéz lesz trédekkel is megcsinálni, ugye free agency-ről nem is nagyon lehet igazolni, úgyhogy nem vagyok most extra optimista. Viszont nyilván mind Dallas Rucker örökké bizakodó vagyok, és látom, hogy azért top talentbe jól állunk, és csak ez az egy dolog, amiben bele tudok kapaszkodni. Nem tudok több pozitívumot elmondani sajnos.
Na igen, Zoli, mi sokat beszélgettünk az admin cseten is erről, és szerintem elég sok mindent elmondott Tibi abból, amit te korábban nekem, illetve nekünk ott elmeséltél.
Igen, nyilván Kidról kell még egy kicsit többet beszélnünk majd. Szerintem Tibi nem is nagyon említette őt most. Én mindenképpen most már Kidet is az egyik fő probléma forrásnak látom. Finoman szóval sem örültem az Irving cserének, de, és ezt akkor már hangoztattam, ha már meglépsz egy ilyen cserét, akkor egyszerűen le kell követned, és valamilyen roster módosítást kell abban az irányba csinálnod, hogy a védekezés és a lepattanózás fejlődjön. Hülye lennél ezen két sztár köré nem meghúzni egy ilyen lépést, és nyilván a Mavericks próbálkozott valamivel, tehát voltak elfekvőben ilyen follow-up lekövető cserék az Irving move után, de ezek valamilyen okban nem materializálódtak, és ahogy ezt már megtudtuk, hogy ez ugye nem történt semmi más, ott ki lehetett jelenteni, én azt gondolom, hogy a Mavericks biztos, hogy nem lesz contender. Még akkor is reális esélyt láttam annak, hogy egy Dark Horse contender státusz, a tavalyi Dark Horse contender státuszt el tudjuk érni, hiszen azért Dodót leszámítva ez a keret nem rosszabb, mint a tavalyi, és ugye erről is beszélgettünk, hogy egyszerűen a védekezésben nem tudja az idei keret azt nyújtani, mint a tavalyi, és itt nyilvánvalóan nem csak egy játékos van szó. Tehát Dodo egész jó védő, de önmagában nem egy olyan védő, hogy ő most egy ekkora összezuhanásnak legyen az elsődleges oka. És a csapat kémia nem úgy működik, és nyilván egész szezonban ugye sérülések nehezítik ugye ennek a csapatnak a helyzetét, és emiatt nem tudtak egyszerűen soha felpörögni. Ugye az előző szezonban is 18-18, tehát ilyen 50% körüli mérlege voltak 40 meccs után, annyi, hogy ez most egyszerűen kitolódott, és nem láttuk ezt a fellendülést, amit tavaly bemutattak, és ilyen későn a szezonban én nem is nagyon hiszek abban, hogy ez már jönni fog. A play-inbe bejuthatnak valahogy, de én megnőztem, és az is reménykedem, hogy nem jutunk be a play-inbe sem, mert mert ahogy Tibi utalt rá, itt meccseket nyerhetünk, tehát nyilvánvalóan azért egy Luka Irving külön-külön pick and roll azért egy Denvernek például megnehezíteni a dolgát. Ott biztos, hogy nyernénk meccseket. Talán egy izgalmas párharc is lehetne belőle. A Kings ellen szintén lehetne egy high scoring párharc, de nem tudna egyszerűen 4 meccset nyerni, szerintem ez a gárda még a Kings ellen sem, a Nuggets ellen meg aztán végképp nem. És ez nagyjából bebetonozza az idei csapatnak az esélyeit, ugye mi a legjobb esetőség az, hogy bejutunk az első körbe valahogy, a play-inben nyerünk, és ott mondjuk 2 vagy 3 meccset maximum nyerünk az első körbe, de végül kiesünk. Az a probléma ezzel, hogyha tegyük fel, ez megtörténik, és mondjuk 7 meccsen kiesünk a Nuggets ellen, akkor megint nem fog semmi történni, és én most már azt szeretném ebből a szezonból látni, azt szeretném kihozni ebből úgymond, ezekből a rossz lapokból, hogy akkor igenis legyen valami érdemi előremutató lépés a szezon végén, döntés a szezon végén a jövőt illetően, és az egyértelműen Kidnek a kirúgása. És én nagyon-nagyon bízom abban, hogy egyrészt, hogyha nem jutunk be, akkor ugye van még egy nyúlfarknyi esély is arra, hogy így a top 4-be besorsolják a Mavericks-et, ha nem is sorsolják be, akkor pedig remélhetőleg ugye megválunk ittől, aki lehetne sok mindent mondani, hogy miért borzasztó az időkérés mintái az, hogy ugye a Los Angeles Lakers-szeren is az ellenfélem, tudom, egy 22-es futáson van, és nem kér időt. Most lehet, hogy túloztam, és lehet, hogy volt benne egy időkérés, de legalább ilyen 8-10 pontos futások alatt nem kér időt. Most ugyanez az a Memphis ellen, hogy zsinórba 3-at mellé téglázunk, bekapunk 2-3 könnyűkosat, és nem kér időt. Tehát ez egészen egyszerűen értetetlen. A rotációról nem is beszélve, a rotációiról nem játszhatja eleget például Hardy-t. Hardy-t rég be kellett volna dobni, hogy igazán a mélyvízbe, és 20-25 perceket játszatni. Az, hogy Josh Green még a mai napig előfordul, hogy ilyen 20 perces meccsei vannak, és hogy nem kezdő, nem állandó kezdő. Nem mély a keret nyilván, tehát ebből a szempontból Kittől nem kellene csodát elválni, de ahogy használja ezt a keretet, az egyszerűen nem jó, és én készen állok arra, hogy elköszönjek tőle.
Igen, itt nincs is olyan sok dolog, amit hozzátennék. Igazából legfőképpen egy érdekes stat, hogy annyira nem mély ez a csapat, hogy Irvinggel a pályán jobbak védekezésbe 3 ponttal. Azért, mert ugye Irving körül játszik az összes jó védő a kezdőben, bár Dwight Powell és Reggie Bullock már réges-régen egy ilyen lefele menő spirálba van ebbe az évben, szóval őket, mint jó védőt most meg se említeném konkrétan, de azt akarom mondani, hogy ez azt jelenti, hogy Irvinggel a pályán 115-ös a védekezése a Dallasnak, nélküle 118-as. Ízlelgessük egy kicsit, vagy így gyakorlatilag mindegy, hogy pályán van-e vagy nem, mert ez mind a kettő adat, amit mondtam, totálisan vállalhatatlan. És akkor menjünk tovább, én azt mondom, mert Dallasról picit sokat beszéltünk, habár ezt tökéletesen értem, hiszen mindkettőtöknek kedvenc csapata, de azt hiszem, hogy az Indiana Pacers, az pedig mindhármunknak az egyik kedvenc csapata volt a szezon első felében. És amíg Halliburton meg nem sérült, addig úgy tűnt, hogy ez rájátszás csapat lehet akár, viszont a Halliburton sérülés úgy visszavetette őket, hogy gyakorlatilag amikor Halliburton már visszajött, akkor se tudták újra megtalálni a szezon elejé rohanósabb játékukat, támadásra épülő játékukat, és hát sejtettük, hogy nem lesz egy nagy védőcsapat ez az Indiana, de ilyen szempontból nagyon lesüllyedtek, és én itt azért amellett, hogy mindenképpen meg kell említenünk, és nézzétek meg, hogy Miles Turner talán az év poszterét tolta le Jannison, nem olyan régen, tehát ez a Miles Turner Jannison zsák, ezt keressétek meg, ha nem láttátok, mert ez félelmetes volt. De a másik az, hogy ugye Turner is sérülgetett, és ugye nagyon sokszor állt fel az Indiana most az elmúlt, szerintem 20 meccsen, úgyhogy valamelyik kezdője minimum nem volt egészséges, de volt, amikor 2-3 is. És ez a csapat ezt nyilvánvalóan nem bírta el, de összességében nem biztos, hogy ezért bánkódniuk kell, mert nem feltétlenül idén kell, hogy playoff folyjon az Indiana, viszont cserébe az meg azért kezd kristálytisztán látszani, hogy Halliburton ilyen Steve Nash reinkarnációjaként bizony egy nagyon jó offense tud maga körül csinálni, és nem kellenek hozzá túlságosan extra jó szerkezetű játékosok sem, gondolok itt arra, hogy a 4-es poszt igazából egész évben nem volt megoldva. Szóval én összességében azt mondanám, hogy még itt a sok sérülés, meg visszaesés közepette is biztatónak látom az Indiana játékát, de természetesen most már kár álmodozni a playoffról. Zoli?
Én tényleg nagyon érdekes csapat ez a Pacers. Nyilván azt azért hozzá kell tenni, hogy erre számítottunk, tehát nagyjából erre a mérlegre, viszont ahogy eljutottak ide, azt senki nem gondolta volna. Tényleg úgy nézett ki, hogy ez a gárda akár idén már meglepetést okozhat, és Kár legkeze alatt ugye hamar elkezdett ugye a győzelmek útjára lépni. Hozzáteszem egyébként, ugye 1-4-el álltak, viszont utána nagyon-nagyon jól kezdtek el játszani, és a november borzasztóan erős a sikeredet. 11 héttel is álltak, és abszolút úgy nézett ki, hogy ezzel a fiatal szupersztár jelöltel, ők itt nagyon-nagyon jó gárda lehetnek akár már idén, és minimum magabiztos play-in helyen vannak. Aztán nyilván jöttek a sérülések, és ugye a védekezés az úgy összességében soha nem akart összeállni. Így is egyébként én abszolút pozitívnak ítélem meg a Pacers szezonját, és összességében, ha mondjuk eltekintünk attól, hogy a fiataljaiknak azért egy playoff tapasztalat, vagy akár egy play-in tapasztalat jó lett volna, és már ahogy mondtad Gábor, gyakorlatilag a play-int is elengedhetjük. Hogyha a draft pick-ekre gondolok, és arra, hogy akár idén, ugye nyáron több cserét is meghúzhatnak, ugye Turner az egyik olyan játékos, akinek most ezzel az új szerződésével kivételesen jó csere opció és trade piece lett. Szóval összességében nagyon sok lehetősége van a Pacersnek, tudták fejleszteni a fiatal játékosaikat. Azt gondolom, hogy nem Hart, nagyon-nagyon kellemes meglepetés, Mathurin megmutatta a szezon elején, hogy akár sztár potenciál is van benne, nyilván utána tudjuk, hogy ugye...
Beleállt a földbe, maradjunk ennyiben.
Földbe, igen, fejbe csopta a rookie-val. De ez tényleg egy nagyon jó szituáció, és még az a luxus is megvan nekik, hogy akár úgy is dönthetnek, hogy Turner köré is építenek. És úgymond a határ az szerintem tényleg a csillagoség. Nyilván, hogyha most nagyon jól be tudnak márkolni egy magas pikket, akkor utána már mondhatod azt, hogy ők köszönik szépen, és akkor megvannak a fiatalok építkezésével, esetleg odavinni veteránokat. Ugye tudjuk, hogy évek óta az egyik legjobb cap space, és cap szituáció is van nekik, tehát gyakorlatilag ők voltak az nagyon kevés csapatok egyike, akiknek ugye bőven volt csapka alatti helyük, ezért is tudták ugye így meghosszabbítani Turnert. És én azt nem tudom egyedül, és kíváncsiak a véleményetekre is ezzel kapcsolatban, hogy biztos, hogy ebben a szituációban amúgy Carlisle a legjobb edző, és ezt már akkor sem feltétlenül értettük. Azon túl persze, hogy ugye az emlékek és a közös munka korábbi sikerek persze ide kötötték, de ugye egyébként nem sok minden szólt volna szerintem amellett, hogy ide Carlisle-t nevezzék ki.
Ez egy érdekes kérdés, de ugyanakkor az látszik, hogy tehát az Indiánának van egy olyan elve évek óta, sőt szerintem amióta ez a franchise áll, hogy olyan igazán ők nem tankolnak. Nyilván tavaly lebontották a csapatot, és egy fél évet tankoltak, de ugye az idei sem egy tankszezon, egyszerűen csak ők is beleálltak a földbe, nem csak Mathurin. Ettől függetlenül, ha ezt nézem, akkor nem véletlenül van itt Carlisle. Mielőtt Tibinek átdobom a szót, én még elmondanék két dolgot. Az egyik az, hogy itt a sok sérülés meg hanyatlás közepette azért például Jordan Vorát, ugye, akit kirakott a Bucks, így elhozták, és akkor most vele próbálják ezt a 4-es posztot megoldani, tehát ezt érdemes nézni ezt a kísérletet, mert azért Vora még nem öreg, tehát hogy ha esetleg ő ott tud valami nagyot alkotni, akkor ott még kapott egy jó lehetőséget, és a másik, itt szerettem volna kiemelni, az mindenképpen Aaron Nesmith, aki viszont eléggé bejátszotta magát ebbe a rotációba, és mindaz, ami a Celticsben nem tudott belőle kijönni, ami azért nem olyan sok, mint egyesek remélték, de nem tűnik rossz játékosnak, az itt kezd. Tehát példának okáért, hogyha Miles Turner-en kívül valakit meg tudnék nevezni, aki így védekezésben mutatott jó dolgokat idén, az egyértelműen Nesmith. És még talán Chris Duarte-t múltkor egy picit így mondtuk, hogy nem jön jól neki a sérülés, meg nem is tudott belőle visszajönni. Azóta már voltak jó meccsei, és azóta volt már megint sérült, de hogy Chris Duarte azért szerintem most mutatott pár biztató dolgot az elmúlt két hónapban, ezt még ki akartam emelni, mert hogy azért nem kell őt még eltemetni, mint egy jó padjátékos például minimum. Tibi, te mit látsz, ugye te nagyon-nagyon kedvelted az Indiánának az első 2-3 hónapját?
Én évelején kicsit meglepődtem az Indiánának a teljesítményén, mert szinte minden játékos egy picit túl teljesített, vagy a legoptimálisabb, legpozitívabb becslések szerint teljesített. Ugye Halliburton szintet lépett, nagyon jól játszott, Miles Turner karrierévet tudott futni, ugye a két net, Dem Hardot és Nesmith-t ugye említettétek, Jalen Smith nagyon-nagyon jó volt évelején, Mathurin pedig ugye tényleg úgy berobbant az első 30 meccsen, hogy azt gondoltuk, hogy úristen, az Indián, ezt tényleg küzdhet a playoffért, és hogyha nem cserélik és Hildet, illetve Turnert nem engedik el, akkor itt bármi lehet. Ugye említette te is Halliburtonnek a sérülését, ami gyakorlatilag teljesen keresztbe tettenek, ami egyébként nem tragédia, abszolút. Most ugye 2,5 meccsre vannak a play-intől, 10 meccs van vissza, valószínű ők még ezt nem engedték el, de valami kevés esélyük maradt, teljesen mindegy. Ami nekem tetszett, amikor Zoli mondta, hogy Turnert nem feltétlenül kell elengedni, hanem lehet köré építkezni, vagy ugye vele építkezni, ez nekem is nagyon-nagyon tetszik, mert igazából ő azért a timeline-ba 26 évesen még bőven benne van. És egy olyan olyan csapatnak a része lenni, ahol gyakorlatilag, ha ő már nem fejlődik, nem tragédia, mert ő egy készjátékos, és az összes 25 év alatti játékosnál várható még bőven olyan belső fejlődés, amire azért nagyon-nagyon-nagyon komolyan lehet építeni, főleg úgy, hogy ugye papíron megvan a franchise playerük is, és én még az is lehet, hogy Buddy Hieldet még talán egy évre lehet, hogy megtartanám, már csak azért is, mert nekem egyébként nagyon-nagyon nagy kedvencem, ő azért, ha nem is hozott karrier évet, de egyik legjobb évét hozta el, karrierje egyik legjobb évét játszotta. Szerintem mezőny munkába egyébként szemre mindenképpen fejlődött, ugye visszamegy a védőlepattanókért, playmakingje idén egyáltalán nem volt ebbe a csapatban, nem is nagyon-nagyon kellett lennie. És nekem pont azt tetszik az Indiánában, hogyha ők semmit nem változtatnak a nyáron, semmit az ég ott a világon, csak így maradnak. Szerintem akkor is ők jövőre legit playoffért küzdő csapat lesznek, csak azzal, hogy egy évvel idősebbek lesznek, rutinosabbak lesznek, és minden játékosukban benne a fejlődés, hogy az egyetlen fiatal játékos, akibe én igazából nem látok olyan hű, de komoly kiugrást, és akik én nem is biztos, hogy nagyon erőltetnék, főleg, hogy rengeteg fiataljuk van, az pont Chris Duarte. Nekem ő egy picit olyan késznek tűnik, és nem igazán látom, hogy ő majd mibe fog szintet lépni, mivel tényleg segíteni tud egy playoff csapatot. Úgyhogy összességében szerintem az Indiana Druckerek nagyon elégedettek lehetnek, illetve nagyon-nagyon jó nézni azt a kosárlabdát, amit játszanak, hiszen viszonylag gyors kosárlabdát játszanak, tele vannak kitűnő kinti dobókkal, sőt, szinte minden játékosok javájában kitűnő kinti dobó, nagyon-nagyon jó a spacing, nyilván Haliburton egymagában egy olyan jelenség, akit nagyon-nagyon jó néz, és nagyon jó használja a csapattársait, úgyhogy nekem biztos, hogy jövőre is az egyik olyan csapatom lesz, akinek a vonatára fel fogok ülni, és szurkolni fogok nekik, mert nagyon-nagyon szimpatikus ez az építkezés.
Szinte nálad is tartanám a szót, Tibi, mert a Golden State Warriors a következő csapatunk, akiket megnézünk, és azért a Golden State-nél hát nagyon sokat beszélünk róluk évközben. Azért, mert a Golden State-nél nem akar egyelőre összeállni a védekezés, és egyértelmű eléggé, főleg ha megnézzük a kezdőnek a támadó számait és offenzív ratingét, hát elég egyértelmű, hogy a Golden State-et az akadályozza meg abban, hogy top 4-be kerüljön, hogy igazán bajnok esélyesnek mutatkozzon, hogy ez a defense. Ez összeesett és úgy maradt, én így fogalmaznék, és érdekes, hogyha az ember megnézi a számokat, akkor azt látja, hogy amikor pályán van Draymond Green, akkor még most is elfogadhatóan védekeznek, de az sem elit, és amikor meg nincs pályán, akkor meg gyakorlat totális nulla. Mi a benyomásod a Golden State-ről, főleg azt tudva, hogy emiatt a személyes probléma miatt Wigginsről azt suttogják, hogy egész évre out, de az szinte teljesen biztos, hogy az alapszakasz végéig nem látjuk Wigginst.
Talán Golden State meccset láttam idén a legtöbbet, sőt, ez biztos, hogy a Mavericks mellett, a Mavericksnél is több Golden State meccset nézek, és hát igen, a problémának a legnagyobb okára azért rávilágítottál, a védekezésünk az közel katasztrófa, hogyha Green nincs a pályán is. Én még két játékost említenék meg, akinek a védekezésével maximálisan elégedett vagyok, az Kevon Looney-nek nagyon-nagyon nagy hatása van szerintem a játékra, és DiVincenzo pedig. Szerintem 15 meccs után mondtam neked, hogy hát ez a csávó tragédia, és most meg szerintem két hete mondtam neked, hogy imádom nézni a játék. Át, és abszolút beleélik a rendszerbe, megszakad a pályán, nagyon-nagyon haszül és kifejezetten jó védőnek tartom. És a Wiggins kieséssel több problémám van, az egyik az, hogy ezt a csapatot egybe idén még megint nem láttuk. Ugyanaz van picit, mint tavaly, hogy tavaly is ugye play-off-ba láttuk először a Warriors-t full rosterrel, olyan rotáció, valami play-off rotáció, és az, hogy idén lehet, hogy erre nem lesz lehetőségünk, az azért nagyon-nagyon szomorúvá tesz, mert nyilván én is tudtam elvetemült Golden State Druckerként, hogy idén valószínű nem nyerünk bajnokságot, bár nyilván én elhittem, hogy igen, de én szerettem volna, hogyha ezt a full rostert veli meg valaki majd 4 meccsen, és akkor látjuk a hattyúnak a halálát, és látjuk azt a meghalást, ami előbb-utóbb el kell, hogy jöjjön nyilván minden dinasztiánál, és nekem ehhez nagyon-nagyon kéne Wiggins, főleg azért, mert Wigginssel elvesztettük azt az atletizmust, ami nélkül annyira picik vagyunk, rövidek vagyunk, hogyha a védekezés még össze is van rakva, és megvannak a rotációk periméteren, akkor se tudunk kiérni, vagy nem tudunk olyan fizikummal kiérni, olyan atletizmussal kiérni, ami tényleg zavarná a dobásokat, nincsenek olyan close-outjaink, és ugye ez mind atletizmus függő, és hát ugye az, hogy a gyűrűt nem tudjuk védeni, annak meg az okait pontosan tudjuk, hogy mi. Úgyhogy hát én így is nagyon-nagyon bizakodó próbálok lenni, támadó játékunk nagyon-nagyon tetszik, szemre szerintem még mindig az egyik legjobb kosárlabdát játsszuk az NBA-be, Curry fantasztikus formában van, Klay Thompson az utóbbi időben nekem nagyon-nagyon tetszik, és nem csak támadásban, nem csak az, hogy visszajött a maga biztossága is, egyébként egész jó számokat is hoz az utóbbi két hónapban, hanem szemre a védekezése is sokkal-sokkal jobb, nyilván nem a Prime Klayről beszélünk most, hanem a tavalyi Klayről, meg az évelei Klayről, de hát ugye ez is várható volt, és ez bekalkulálható volt. Ugye ami picit szomorúvá tesz, hogy ugye volt három tehetséges fiatal játékosunk, és ugye a legnagyobb prospect Wiseman volt, akit el kellett engedni, és kiderült, hogy alkalmatlan arra, amit ugye mi képviselünk. Én sajnos Moodyban nem sokat látok, sőt egyre kevesebbet, és Kuminga az egyetlen, aki azért mutat biztató jeleket, ő sem feltétlenül az a játékos, aki most meg tud minket menteni, vagy akivel érdemes belekapaszkodni, ha a jövőt firtatjuk. Én szerintem, hogyha a Wiggins véletlenül mégis vissza tudna térni, akkor azért a Warriors lesz az egyik olyan csapat, akivel senki nem akar majd az első körbe összefutni, mert hogyha tényleg teljes rosterrel ki tudunk állni, kicsit szűkebb rotációval, ezzel a playoff rutinnal, ezzel a Curryvel és ezzel a picit feljavuló Klay Thompsonnal, akkor azért szerintem tudunk meglepetést okozni. Nyilván én szeretném, hogyha a playoffolunk, akkor a Sacramento ágára kerüljünk, és jó lenne a Sacramentot kapni leginkább, mert ellenük szerintem reális esély lenne a továbbjutásra, és hát utána a Memphis ellen pedig láthatnánk egy olyan parázs párharcot, ami szerintem azért az utóbbi év plusz az üzengetéseknek köszönhetően a következő pár évnek a nagy csatája lehet, független attól, hogy melyik csapat épp hogy áll.
Van egy olyan érzésem a Golden State-nél, nem tudom, osztod-e Zoli, hogy ennek a rendszernek, hogyha nem működik tökéletesen, akkor ugyanazok a betegségei jönnek elő. Tehát az, hogy ipari ütemben adják el a labdát, az speciál nem újdonság, az még a legjobb Golden State Warriors-oknál is jellemző volt, de az, hogy abban a pillanatban, hogyha nem működik valami, előjön például a lepattanó probléma, és emlékezzünk, hogy tavaly ezért voltak jók, mert ezt nem úgy megoldották, hanem hát gyakorlatilag a mezőny elejébe tudtak lenni, ami akkor meglepetés volt, és a playoffban még nagyobb meglepetés, akkor ez megint előjött, és hát a védekezés azt nem tudnám ennyire a rendszer számlájára írni, mert úgy vagyok vele, hogy itt tényleg, amit Tibi mondott, Wigginsnek az atletikusságát egyszerűen nem lehet most pótolni, nem lehet sehogy, és nyilván Klay is egy kicsit lassabb, Curry is egy kicsit lassabb, és én azt gondolom, hogy Looney meg nagyon elfáradt itt a szezon végére. Szóval az egyszerűen Draymond Green nem fog már itt aranyat csinálni, azt gondolom, úgyhogy ez most ilyen szempontból azért nem néz ki jól.
Nagyon érdekes ez az idei Warriors szezon, mert nyilvánvalóan említettétek, és az elsődleges oka a szereplésüknek az valóban ugye a védekezés. Viszont az is érdekes, hogy az egész, és részben ugye a védekezésük mögött is, van azért egy hihetetlen statisztikai anomália, és egy hihetetlen nagy törés a hazai és az idegenbeli meccsek között, és nem csak a saját csapatukra igaz ez egyébként, hanem az ellenfeleikre is. A Second Spectrum csinált egy kimutatást erről, és egy egészen fura statisztikai anomália jött ki. Ugye 29-7 az ő otthoni mérlegük, és 7-27 az idegenbeli, ami nem véletlenül alakul így egyébként ki, mert a csapatok 8%-kal dobnak ellenük jobban triplából, amikor a Warriors idegenben játszik, ahhoz képest, mint amikor ugye hazépen a Chase Centerbe fogadják őket, úgy, hogy egyébként ugye ezt is megnézték a Second Spectrumnál, a shot quality, tehát hogy milyen minőségű dobások állnak rendelkezésre, ehelyett a 8 pontos különbség helyett állítólag 0,3 pont különbséget indokolna. A dobás minőségbeli különbség, és nem tudom, hogy ez hogyan lehetséges, hogy gyakorlatilag egy teljes szezonra most már, hiszen az alapszakasz vége felé járunk, ez igaz legyen, de azt is megnézték, hogy a korábbi ilyen legnagyobb különbség az 4,3 pont volt a 2019-es Pacers-től, és a Warriors 8 pont felett van, tehát gyakorlatilag megduplázza ezt a már alapban is hihetetlen nagy különbséget, amivel ugye eddig a Pacers vezette ezt a listát.
Ez nagyon durva stat egyébként, és nem tudom, hogy a Chase Center idén ennyire jó, hogy nem mernek dobni, vagy ennyire beköltöznek az
emberek fejében. Az biztos, fejében, hogy egyébként, ha van olyan, hogy brutálisan erős hazai pálya, az nyilván a Warriors-é. És a Chase Centerben játszani, tudod azt, hogy a Warriorshoz mész, és ugye borzasztó hangos a közönség, és az akusztika is állítólag olyan, hogy erre rádob egy lapettal, én simán el tudom képzelni, hogy egyszerűen beremegnek az ellenfelek. Viszont csak a felét magyarázza meg, mert ugyanakkor meg, amikor idegenben játszik a Warriors, akkor meg jobban dobnak ellenük.
Igen, és itt tényleg azt kell nézni, hogy persze kicsit jobban dobnak talán hazai pályán a csapatok többsége, meg a játékosok többsége, meg a Chase Center hangos, oké, de ezt a 8%-os differenciát, ez semmi nem indokolja, tehát ez egy egyszerűen fogalmazva anomália, amit mondasz, viszont pont az anomália jellege miatt gondolom azt, hogy akkor, ha ez az anomália nem létezne, vagy nem lenne, vagy kicsit szűkebb lenne, akkor is nagyjából ugyanitt állna a Warriors. Mert azt nem mondhatjuk, hogy hát akkor mi lenne akkor, hogyha jól dobnának a Chase Centerben is, akkor sokkal rosszabbak lennének, vagy az, hogyha idegenben nem dobnának ennyire jól az ellenfelek, akkor meg sokkal jobbat, hanem mondjuk mind a kettőből levonsz, az viszont azt jelenteni, hogy a Warriors nagyjából a helyén van. Szóval csak ezt akarom mondani, hogy akkor ez most egy 50%-os csapat, és ezt nagyon meredek kimondani. De én szerintem ez az anomália, ez nem azt mutatja, hogy ez egy 50%-nál rosszabb vagy jobb csapat, mert annyira kileng. Pont ezért. Úgyhogy ez szerintem egy nagyon érdekes dolog velük kapcsolatban.
És egyébként Curry is utalt erre a cikkre a minap, és hogyha ezt tényleg ilyen anomáliának veszik, ugye minden anomáliának előbb-utóbb azért vége van, statisztikai anomália nem fog az egész szezonban kitartani, és itt csatlakozva ahhoz, amit Tibi mondott, visszatér Wiggins, ha egészségesek a playoffra, az biztos, hogy tényleg senki nem akar ellenük játszani az első körben.
Igen. Na, menjünk át akkor Brooklynba, ahol viszont szintén egy szétcserélt csapatot tudunk elemezni, és ez a szétcserélt csapat, ez speciál 50% környékén picit alatta teljesít, amióta felforgatták, és nyilván itt az is kicsit igazságtalan, hogy egy tényleg franchise player nélküli, de nagyon mély gárdától azok az első meccsek, hát nem elvárható, hogy jók legyenek. Tehát azért ennek a csapatnak szinte előről kellett építkeznie. És ezért rögtön elmondanám, mennyire sajnálom Jack Vaughnt, aki egy tök jó munkát végzett, és az évegyzője díj várományosa volt, és aztán egyszer csak kapott egy szinte teljesen új keretet, és akkor ezt építs fel újra, úgyhogy még maradj playoffba, hát köszi. Én nagyon sajnálom őt. Ezen kívül az elmúlt időknek az egyik nagy-nagy tanulsága, én szerintem Mikal Bridges teljesítménye, aki úgy tűnik, hogy azért nagyobb szerepben is megállja a helyét, és pont tegnap Tibi feléd is dobnám a szót, mert ha már beszélgettünk erről, hogy kicsit megidézi Chris Middletont. Talán a playmaking még hiányzik neki, de nagyjából egy ilyen Chris Middletoni teljesítményt hoz, és a prime-ra gondoljunk támadásban, ami komoly, ami azért egy top 20-as játékos volt, top 25-ös játékos volt, szerintem több éven keresztül, szóval nem azt állítom, hogy ő most top 25-ös játékos, félreértés ne essék, de hogy közel van ehhez, abban biztos vagyok, és nem csak Bridges az érdekes, hanem például az is, ahogy Dinwiddie-nek megváltozott a szerepe, és úgy, hogy első számú ballhandlernek kell lennie, tök jól néznek ki az assist számai, de nagyon rosszul néznek ki a százalékai, tehát hogy például ő ezt meg nem bírja el, és neki meg mennyire jól állt az, hogy Doncic mellett második számú ballhandler kell, hogy legyen, szóval én azt gondolom, hogy nagy értéke már nem lesz ennek a maradék részének a szezonnak a Brooklyn szempontjából, lehet, hogy bejutnak a hatodik helyen, mert nem tudnak eléggé lecsúszni, és aztán kiesnek az első körben, ez szinte garantált, de viszont rengeteg játékos van, akinél tanulságokat tudunk levonni, hogy milyenek az új szerepkörben.
Ugye a Brooklyn csapatánál viccesen azt mondtam, hogy most jön a három éves szimpatikus időszak, úgy ők váltogatják a szimpatikus rostereket és a kevésbé szimpatikus rostereket, és elnézést kérek a Brooklyn drukkerektől, akik szerették ugye az előző rostert, én azt nem annyira szerettem. Nekem ez egy nagyon-nagyon izgalmas kísérlet, és meg is néztem egy-két meccset, hogy legit franchise player nélkül és első opció nélkül mit lehet csinálni. Tökéletes roleplayerekkel, nagyon-nagyon elitvédő játékosokkal, akik egyébként a kosárlabda többi elemébe kifejezetten jól teljesítenek, hiszen itt vannak nagyon jó védők, nagyon-nagyon jó dobók, és Dinwiddie személyében pedig van ugye egy egész jól passzoló játékos. És ugye, hogy Dinwiddie-t említetted, ott tényleg csak annyi, hogy 8 asszisztot átlagol Brooklynba, és egy 6%-kal esett a TS-e, azért ez papírforma. Szerintem ezt nyugodtan mondhatjuk, hogy ez egy nagyjából várható performance tőle. És igen, tegnap említetted ezt a Chris Middleton hasonlatot, ami nekem is nagyon-nagyon tetszett, és én pont azon gondolkodtam, hogyha mondjuk a Brooklyn egy legit 50%-os csapat, szerintem nagyjából a közelébe van. Hogyha valaki ilyen számokat hoz egy 50%-os csapatban, akkor szerintem arról úgy, mint top 25-ös játékos, szerintem nyugodtan beszélhetünk. Úgyhogy lehet, hogy Bridges tényleg most kopogtat a top 25-nek a kapuján, és hogyha én vagyok a kapunyító, én nagyjából be is engedném. Nekem nagyon tetszik, amit csinál, nagyon tetszik az, hogy felvállalja, hogy neki kell sokkal-sokkal többet beletenni támadásban. Egyébként egész hatékonyan is csinálja. Az egész Brooklyn játék összességében nekem tetszik. Még úgy is, hogy tényleg nincs olyan igazi kreátor, nincs olyan játékos, akire az offenzívát rá tudott húzni, viszont mindenki kiveszi a részét. Cameron Johnson nagyon jól játszik szerintem Brooklynba. Ugye Claxton előtte is nagyon hasznos volt, és nyilván neki nem feltétlenül a támadás a fő erőssége, de abszolút jól tovább viszi azt, amit ugye évelején csinált. Dodónál látszik az, hogy neki nagyon-nagyon hiányzik egy Luka szintű játékos a csapatba. Ő azért sokkal-sokkal gyengébben teljesít támadásban. Hogy ez a Brooklyn, ez mire lehet jó? Nyilván idén a playoffban arra, hogy mindenki velük akar majd játszani, még úgy is, hogy nem lesz egyszerű ellenük támadni, de nagyon nehéz elképzelni, hogy ők meccseket nyernek akár az első körben. Viszont, hogy jövőre hogy lehet ezt a csapatot tovább építeni? Hát lehet, hogy sehogy. Lehet, hogy nem is építeni kell, hanem még egy picit tovább bontani, és lehet, hogy be kell vállalniuk majd egy-két gyengébb évet, és asszettekre váltani a mostani értékeiket. Mondom ezt úgy, hogy én például Bridget biztos, hogy nem cserélném el, és biztos, hogy megtartanám, mert kellően fiatal játékos, hogy mondjuk egy három év múlva potens csapatnak is egy vezérjátékosa legyen, és ugye pont tegnap mondtam neked azt, hogy szerintem ő egy contenderbe második opció szinte biztos, hogy lehet. És hogyha lehet, akkor viszont szerintem nem kéne most elengedni.
Zoli, te hogy nézed a Dallas játékosokat? Volt egy kis romantikus Brooklyn meccsnézés az elmúlt időkben?
Ó, ne ügyeskedj, hát ugye megkapom időnként, hogy csak Lukáról, vagy csak Jokicsról beszélek, de hogy mind a kettővel kapcsolatban eszembe jutott, hogy ha át tudnád teleportálni akármelyiket ebbe a csapatba, nem azt mondom, hogy contenderök lennének, hanem kb. Szinte verhetetlenek. Vagy legalábbis, ha egy sztáros csapatról beszélsz, akkor mind a kettőnek gyakorlatilag tökéletes lenne. És ez a Netsnek egyébként a nagy problémája, hogy tök jó, összeállt ez a hihetetlenül mély championship roster, csak kéne egy szupersztár, és az nem tudom, hogy honnan lesz. Hogyha most ugye a két különböző világról beszélünk, ugye, hogy free agency és draftolsz egyet, és ugye köré építesz, az a problémájuk, hogy rengeteg draft pickjük van, de aki nekik igazán kellene, azért hiába nem fogod tudnod adni azokat a draft pickeket, mert az kevés. Tehát mellé, azon draft pickek mellé, hogyha tényleg egy ilyen kaliberű szupersztárt akarsz elhozni, akkor bizony oda kell adnod egy Mikal Bridges-t, és oda kell adnod egy Cam Johnson-t. És nem tudok erről beszélni most, mert ugye lesz egy nyár előttük egy tényleg megjósolható playoff play-in után. Annyi ugye, hogy a Netsnek nagyon jó esélye van arra, hogy a top 6-ban maradjon. Mavericks is meg oda kerülhet, de a Nets gyakorlatilag nem tud kiesni. Legrosszabb esetben, hogy a play-inbe mennek, és kiszámítható. Ott nyerhetnek egy meccset, mert nyilván egy meccset, ugye ezt beszéljük minden évben, akárki nyerhet, akárki ellen, de az első körül biztos, hogy ki fognak zúgni mondjuk egy 2-4-jel. Úgyhogy hogy megnehezítik kicsit az ellenfelek dolgát, de végeredményben ki fog jönni az, hogy ugye sztár nélkül nem tudsz nyerni az NBA-ben. És én akkor mindig ugye elmondjuk a Pistons példáját, a Pistons sem nyerne a mai NBA-ben. Tehát a még lehetséges volt ez mondjuk 2004-ben, egy tökéletesen összerakott, abszolút elit védőcsapat az akkori támadójátékkal, az akkori tripla százalékokkal. Ez már egyszerűen nem lehetséges, hiszen a szupersztárok olyan minőségi és olyan mennyiségű és minőségű dobást generálnak egy playoff párharc alatt, ahol előbb-utóbb egyszerűen kijön a nagyszámok törvénye is. Meccseket el tudsz lopni egy ilyen, mindenki váltani tud, és jól is triplázunk, de ugye nincs igazi playmaking, vagy legalábbis első opciós szupersztár playmaking nincs, és nincs első opciós szupersztár scoring. Ennélkül nem fogsz párharcot nyerni már az első körben sem. Úgyhogy nagyon kíváncsian várom, hogy mit fog csinálni a Nets. Én lehet, hogy egyébként azt az utat választanám, hogy igenis akkor oké, van egy csomó drappékünk, legyen még 12, és elcserélem bizony Mikal Bridges-t is egy hihetetlen csomagért, és Simmons értéket megpróbálom felnyomni jövőre, odaadom a kezébe a kulcsokat, vigyed a fiatalokat, csináljad új drappékek, arra nagyon jó lehet, hogy futni és támadásban tudnak mellette fejlődni, és akkor valahogy megpróbálom, ha nem is most, de mondjuk egy év múlva őt is elcserélni, és teljes mértékben ezt az utat választani, és egyébként picit van is egy hiányérzetem, hogy nem már most ezt választották, mert ugye szabályok szerint, de javítsatok ki a tévednék, ugye elcserélhették volna Mikal Bridges-t egyből, és volt is egy komoly ajánlat
érte. Hát a Memphis 4 draft pick-es ajánlata. Igen. Szóval, hogy
így... Szerintem hibáztak, hogy nem ezt az utat követték, mert nincsen egyszerűen mozdítható szupersztár. Az utolsó mozdítható szupersztárok a valljuk be, hogy náluk játszottak most egy időre.
Igen. Ez nagyon könnyen lehet. Jó, hát itt ugye Ben Simmonsról még beszélhetnénk sokat, csak most nincs annyi időnk, de azt említsük meg, hogy ez a sorozata, amikor több, nem turnover, több faltja volt, mint field goal kísérlete, szóval, hogy azért itt nyilván jövőre az utolsó utáni 25. órás lehetősége lesz arra, hogy egyáltalán még játékosnak mutatkozzon, jelenleg egy védőspecialista, egy Matisse Thybul némi playmaking-el. Tehát azért ez így ebbe a formába biztosan nem mehet tovább, és lehet, hogy ő majd egy nagyon rossz szerződésként fog kiketyegni az NBA-ből konkrétan. De most menjünk át Portlandbe. És ott nagyon röviden elmondom, hogy mi az, amiben biztos vagyok. Az egyik az, hogy akkora smokescreen, akkora hűítés az, hogy Billupsnak, amit lenyilatkoztak, hogy nincs veszélyben az állása, ez lehetetlennek tartom. Tehát gyakorlatilag ez a csapat hamarosan elbúcsúzik a play-in álmaitól is. Valójában már lehet, hogy most elbúcsúzott. És ez azért van, mert egyébként jól körülépítették ezt a keretet Lillard köré, amennyire a lehetőségekből futotta, de ez azért van, mert ez a csapat, ez 25. védekezésben, az All-Star szünet óta 29. védekezésben, és gondoljunk bele, hogy vannak tankoló csapatok, 3-4. Majd azoknál is rosszabb. Tehát a 29. hely az ilyenkor nagyon-nagyon rosszul néz ki, mert ilyenkor van 4 csapat, amelyiket kötelező megelőzdöd, mert az már nem annyira akar kosárlabdázni, meg olyan második körös játékosok lépnek pályára, akinek a neve az átlag NBA rajongónak nem is ismerős, lásd Detroit. Szóval Amit ezzel kapcsolatban akarok mondani, hogy az, hogy Billups ezt ennyire nem bírja összerakni, lehet mutogatni arra, hogy hát igen, nem Fernie Simons meg Dame Lillard alapból ugye nem tud védekezni, az már nagyon rossz kezdés, hol egyik volt sérült, hol másik, Gary Payton sem jött be, de hát egyébként Matisse Thybulle-t odavitték a helyére, de hát Jeremy Grant meg Nassir Little, szóval, hogy ezek a játékosok egyébként nem rossz védők, és akármennyire is azt gondoljuk Nurkicsról, hogy ez a sérülésekkel szabdalt szezon az ő védekezésének sem tett jót, ő még mindig egyébként net pozitív, egy icipicit védekezésben. Én azt hiszem, hogy ennél egy edzőnek egy olyan csapatnál, amelyik nyerni akar, és egy olyan csapatnál, amelyikben Lillard MVP közeli szezont hoz, egyszerűen többet kell hozzáraknia. Mert hogy Lillardra felhúzni egy támadójátékot, nem azt akarom mondani, hogy bárki tud, de azért értjük, hogy nem ez a legnehezebb, nem ez a legnagyobb kihívás edzőként a Portlandbe. Tehát én szerintem hülyítés, hogy Millsapnak nincs veszélyben az állása, ha meg nem az, akkor komolyan el kéne gondolkozni. És a másik pedig, hogy az elmúlt két hónapot lehet sérülésekre fogni, sok mindenre, de abba biztos vagyok, hogy itt a Portlandnek végül a keret szűknek találtatott. Tehát egy-egy sérülést időnként el kell tudni viselni. Vannak olyan csapatok, amik képtelenek voltak erre, és ezek mind a sekély csapatok, ugye Toronto Raptors rögtön eszünkbe jött, és beszéltünk is róla. Hát a Portland Trailblazersnél is ugyanez volt a helyzet, ha csak nem állt rendelkezésre mindenki, akkor azonnal egy kategóriával rosszabbak lettek. A nyugati 13. hely még a nyugati tumultussal együtt is iszonyatosan rosszul néz ki. Zoli, mi voltunk ennél bizakodóbbak, meg emlékszem, amikor azzal voltam elfoglalva, hogy Drew Eubanks-et dicsérgettem, aki hihetetleneket zsákol, de azért neked is gondolom hatalmas csalódás ez az elmúlt két hónap.
Abszolút, és ugye most ez abban csúcsosodott ki, hogy Dame lenyilatkozta minap, hogy eljön az a pont, amikor már matematikailag sincs értelme játszani. Nagyon szeret játszani, nagyon szeret küzdeni a pályán, de van egy pont, amikor már nincs értelme a szezonban, és ez is előrevetíti azt, hogy a Portland itt valószínűleg azzal is ki fog szállni itt a play-in harcból, hogy őt szépen kiültetik, és akkor berendezkednek később rá a draftra.
Persze, hát itt már ki kell húzni a dugót egy idő után.
Lehetne egyébként itt bizonyos dolgokra fogni a szezont, ugye tavalyi évvel összehasonlítva, ugye Jeremy Grantnek az első szezonja a Blazersnél, ugye Anthony Simonsnak az első éve, amikor ugye kezdő dobóhátvédként kezdett ugye Dame mellett, Shadon Sharp ugye egy nagyon megbízható újonc, vagy inkább úgy mondanám, ez talán nem is a megbízható, hogy jó teljesítményújtó újonc, akinek voltak felvillanásai, de hát nyilván újonc, és akkor ugye még lehetne a Payton fiaskót említetted, Gábor. És még egyébként azt is lehetne mondani, hogy Billupsnak ugye ez a második szezonja, ahol bármilyen módon edzősködik. Tehát ő egy nagyon-nagyon fiatal, tapasztalatlan edző még, de szerintem hamisan ringatnánk magunkat ezekbe a ezen kifogásokat, mondjuk bármi másként értékelni, mint kifogás, az szerintem ilyen hamis tévképzetbe való ringatás lenne, mert igenis a Blazers, ahogy jelen pillanatban össze van rakva, nem fog soha. Én azt gondolom, hogy most már Dark Horse Contender státuszba se lépni. És alapvetően egy teljes ritúl kell DM köré, ha és amennyiben úgy érzed, hogy ugye 32 éves DM köré szeretné még ritúlt csinálni. Dallas megcsinálta nagyjából hasonló idős Dirk köré, de nem egyszerű. Viszont, ha így dönt a Portland, akkor megvannak hozzá az eszközei, én azt gondolom, hogy vannak értékes trédeszettjei játékosok formájában is, és azt hiszem, hogy náluk a draft pick helyzet is egészen jó jövőben nézve, ugye?
Ezt hamarosan ki fogjuk beszélni majd, amikor elbúcsúzunk tőlük, úgyhogy én most nem szaladnék ennyire előre, de egyébként van már draft pickjük valóban, amit adhatnak, de ennek a szezonnak valóban kicsit ez a tanulsága. Tibi, megkérdeznélek, hogy mit szólsz a Billups körüli gondolataimhoz, illetve ugye most Zoli itt említette azt, hogy volt újonc, volt, ami nem jött össze, de nyilván csak ennyi titkot elárulhat itt a végére, hogy a te csapatod idei teljesítményében is szinte folyamatosan azzal szenvedtetek, hogy képtelenek voltatok egy meccsre teljes kerettel kiállni, miközben csak ez sérült, csak az nem az volt, hogy egyszerre hárman, de hogy ugye mivel nem annyira mély a csapat, ezért ezt megszenvedi bárki. Tehát ez valahol érthető, csak az a baj, hogy egy Portlandnek, illetve egy NBA csapatnak, amelyik komolyan veszi magát és playoffra törekszik, ennél igenis nagyobb mélységet kell bemutatni, és szerintem ez is egy picit úgy vagyok vele, hogy a Portlandnél kijelenthetjük azt, hogy Billups hát nem tudott csodát tenni, az a minimum.
Nem tudott csodát tenni, de ugye évelején a Portlandről sokat beszélgettünk, nekem tetszett ez a roster, amit összeraktak, még úgy is, hogy hihetetlenül vékonyak nagyon-nagyon vékonyak voltak, és ugye pont azt beszéltük, hogy ha ez a 7,5-8 játékos kibírja a szezont, akkor ez a legoptimistább beslések szerint is ez egy stabil play-in csapat lett volna szerintem. És ugye ma más több csapatnál is kritizáltuk a védekezést, tehát ugye itt is elő kell venni, hogy kik azok a játékosok, akikkel egyáltalán van esélyed védekezést építeni. Ugye itt volt Gary Payton és Josh Hart, most már ugye egyik sincs a keretbe, plusz ugye Gary Payton nem is nagyon tudott portlandi mezbe sokat játszani. Ugye Nurkicsot te is említetted, hogy ő meglepően jó védőszámokat hoz le ugye az idei évben, és rajtuk kívül még Winslow-t lehetne megemlíteni, ugye akibe lehetett bízni, hiszen tudjuk, hogy ő azért tud egy jó játékos lenni, hát ugye ő se fog most már idén többet játszani. És az összes többi játékos az védekezésben gyakorlatilag non-faktor. Na most nyilván az, hogy Lillardnak ilyen évei mennek a kukába, hiszen elképesztően jó játszik idén is, és elképesztő offense tud egymaga generálni a jelenléte, az nagyon-nagyon sajnálatos, viszont ő nem fog innen szerintem elmenni, és őt nem is fogják innen elcserélni, mert egyszerűen ők azt az utat fogják választani valószínű, amit a Mavericks választott ugye 2011-ben, amit Zoli is említett, és nem igazán tudom, hogy ez a csapat hogy tudna úgy újjáépülni a nyáron, hogy itt a contenderségről beszéljünk, mert én úgy gondolom, hogy nagyon sehogy. És ennek a csapatnak max tényleg az a romantikája és az a szépsége, hogy van egy legenda, aki karrierje első napjától az utolsóig itt játszott, és nagyjából ebbe kell belekapaszkodni. Ugye azt hiszem, te mesélted nekem, Gábor, hogy amikor Lillardot megkérdezték arról, hogy ő fog-e váltani, vagy nem fog váltani, elégedette, akkor azt mondta, hogy ő elégedett, mert neki van élete.
Yeah.
Ami azt jelenti, hogy jól érzi egyszerűen magát Portlandbe, és pont. És szeret ezért küzdeni, és igen, el kell hinnie, hogy ő lehet itt bajnok, és mindent meg kell érte tennie, de nem hiszem, hogyha ő esetleg nem nyer bajnokságot, és nem nyer gyűrűt, akkor ő úgy fog visszavonulni, hogy nem tudom, hiányérzete lesz a karrierjébe, mert gyakorlatilag egy kimaxolja kettő, nekem ez a hozzáállás, ez nagyon-nagyon-nagyon tetszik, hogy ennyire klubhű valaki, és elfogadja azt, hogy nem lehet az NBA-ben mindenki bajnok. Nem tudom pontosan, hogy Billups mit tudott volna tenni ezzel a szűk rosterrel, ahogy teljes csapata gyakorlatilag soha nem bír kiállni, és nem azt mondom, hogy neki még egy évet adni kell, de szerintem bárki jön ide, én nem látom, hogy ez a Portland jövőre majd hirtelen megtátosodik, és mondjuk nyugati negyedik helyért fog, vagy ötödik helyért fog küzdeni. Hogyha meg a nyugati kilencedik helyért küzd, akkor nem vagyunk előrébb semmivel. Úgyhogy nekem egy nagyon-nagyon szimpatikus csapat a Portland, és sajnálom őket, és elfogadom azt, hogy nekik be kellett most már ezt az évet áldozni, és a hátot el kellett engedni, mert ők is látták, hogy itt se előre, se hátra.
És a mai utolsó csapatunk pedig a száguldó New York Knicks, ahol hát itt se a védekezést fogjuk megdicsérni, de a óriási meglepetésre a támadást. Én azt gondolom, ez már akkor is meglepetés volt, mikor először foglalkoztunk velük, csak hogy azóta már top 3-ban vannak, tehát hogy egészen félelmetes, és az a helyzet, hogy én ezen gondolkoztam egy csomó időt, mikor készültem az adásra, hogy értem azt, hogy Thibodeau általában baromi jól bánik az irányítókkal, és látszik is, Brunson majdnem All-Star évet hozott, tehát egyértelmű, Zoli be is rakta például az All-Star keretbe, egyértelműen belőle nagyon sokat kihozott, és Randle pedig ismét All-NBA szinten, vagy azt közelítve teljesít, hát az elmúlt két hónapja az egészen frenetikus, tehát hogy ezt oké, értem, de erre a keretre ránéztem, én nem gondoltam volna, hogy ennek a két játékosnak a lehető legjobb verziója az egy ilyen szintű támadást össze tud hozni, és az első és legfontosabb, amiért ez sikerült, az az, hogy a fiatalok áttörtek. És még csak nem is Beretről beszélek, aki például gyakran előfordul, hogy nincs benne a záró ötösben, hanem elsősorban Emmanuel Quickly-ről és Quentin Grimes-ról, akik az egyik még playmaking-et is hozzá tudott adni, jól dobják a triplát, ehhez jött Hart, aki élete legjobb tripladobó formájába érkezett meg Portlandből, ami teljesen, hát ledöbbenve nézek gyakorlatilag, és most vagy olyan wing rotáció van e körül a két játékos körül, akik azért nyilván tudnak kreatorként is és pontszerzőként is funkcionálni, hogy úgymond a bajnok csapat recept csak kicsiben, és csak nem elég jól. És én azt gondolom, hogy ez a New York sikerének a titka, Thibodeau meg megint egy jó munkát végez a tavalyi nem túl fényesen sikerült munka után, de azért ezt el kell mondani, hogy az, hogy nem Kemba Walker és nem Evan Fournier a kezdő egyeset, ketteset, az úgy látszik sokat számít, és ennek például áldozata lett Derrick Rose is, de hiába lett áldozata Derrick Rose, a New York hasít, és én azt hiszem, hogy minden New York Drucker örömmel nézheti az idei csapatot. Kicsit ők a kelet szakramentója, szinte minden szempontból egyébként, tehát elképesztően sok a párhuzam, tehát ez talán a playoff várakozásaikat is elmondja, de ettől függetlenül azt hiszem, hogy egy nagyon jó kis szerethető csapat áll össze lassacskán New Yorkban. Ami lehet, hogy nem tart igazán sehova, de azért idén nagyon jó őket nézni. Zoli, te meg szoktad is őket nézni, ugye?
Igen, nyilván Jalen az egyik kedvenc játékos, mondja Brunson, és hogyha megnézed a hatékonyságát, meg minden egyéb faktort, akkor, és ahhoz hasonlítod, ahogy a play-off-ba játszod, de az ugye kicsi minta, akkor nem feltétlenül mondanád azt, hogy ő egyébként olyan nagyon extra sokat fejlődött. Nem nagyon van olyan játékelem, ahol én egyértelműen jobbnak látom, mint tavaly, viszont van egy nagyon jó keze alá játszó keret, és viszont ha van egy darab játékelem, ahol tényleg felült, az a triplázás is a büntetőkérces, tehát úgymond még agresszívabb tud lenni, és semmilyen extra módon nem nyúlt bele a játékába egyébként, de egy nagyobb usage alatt is pontosan ugyanazt tudja csinálni, mint a playoff-ban láttunk. Tehát egyébként a playoff már azért egy előjele, egy előszele volt annak, hogy amire lehet képes, és nála én azt gondolom, hogy ez akár ilyen mentalitásbeli dolog is, tehát valami nála jó értelembe bekattant, és kicsit ő idén úgy is játszik egyébként szerintem, hogy mindig meg akarja mutatni még egy kicsit Cubannak és a Mavericksnek, amiért ugye benne nem igazán hittek az elején, vagy sőt, én azt mondanám, hogy közben sem, és amikor meg már hittek, akkor meg már késő volt, mert akkor már ugye Brunson szépen a teljesítményével kivívta azt, hogy ő igenis egy nagyon nagy szerződés máshonnan is kiérdemeljen, nem csak a Mavericks-től. Én abszolút tudok örülni a sikerének, ugye ahogy mondtam, az egyik kedvenc játékosom, és lehet, hogy egyébként most a Knicks, ha visszanézünk 3-4 év múlva, akkor azt mondjuk, hogy kicsit ilyen treadmill csapat volt, de mivel van egy nagyon jó fiatal Brunsonjuk, aki köré még szerintem lehet építkezni, RJ Barrett az, akivel kapcsolatban mi soha nem tudunk úgymond dűlőre jutni, mindig hiszünk abban, hogy ő majd szintet léphet, és ő még mindig csak 22 éves, tehát miért ne hinnénk ebben? Nála kellene egyszerűen egy nagyon nagy szintlépés, és akkor ebből még bármi lehetne. Randall jó teljesítménye ellenére Randall-ben én, mint igazi contender piece-én nem hiszek, és nyilván ebben benne van a playoff teljesítménye is, ami hát legendásan borzasztó volt, legyünk őszinték, de ugye egyébként sem nem az a játékstílus, nem az a szerep, aki köré építeni akarsz. Én megnéznék egyébként majd a Knicksnél egy izgalmasabb ritult Brunson, Barrett és Grimes köré. Egyébként Quentin Grimesban nagyon sok lehet még a jövőben, mivel jelen pillanatban rá egyáltalán nincs építve a Knicks támadójátéka, tehát hogyha megnézed, és konkrétan lehozott egy olyan meccset, ahogy ugye kikaptak a Minnesota-tól, és Randall 57 pontja semmisé vált, 57 pontját tették semmisé azzal, hogy a Minnesota gyakorlatilag nem tudott hibázni a tripla vonalon túlra. Egy rádobása volt Ildésmond egy Quentin Grimesnak. Úgyhogy egyébként 134 pontot termelt a Knicks, tehát ebből is azért látszik, hogy ő abszolút nincs benne a felépített tervekben, ami a támadó játékot illeti. Egyébként az a szomorú, hogy ez a Knicks lehetne sokkal-sokkal jobb is, hogyha mármint például...
Mármint az ideinél?
Úgy értem, igen, akkor egy kicsit átfogalmazom. Tehát ez a Knicks lehetne egy sokkal nagyobb potenciálra rendelkező csapat is, hogyha Mitch Robinson nem olyan, amilyen is tudott volna fejlődni. Ugye ő most elégedetlenkedik, hogy alig kap labdát, és nem nagyon játszanak rá. Hát basszus ember, nincsen támadó játék, hogy gyakorlatilag ez a negyedik éve a ligában. Mit építsenek rá?
Tehát... Egyrészt van az ötödik is, másrészt meg teljesen egyetértek, mert igen, tehát itt a támadásban a New York Knicks összességében ötödik, mint utaltam rá az elmúlt hónapokban már top 3-ban vannak. Ilyenkor ne elégedetlenkedjen valaki, amikor a csapat támadásban fantasztikusan megy, tehát ez olyan kicsit ilyen dick move, kicsit ilyen, hát nem akarok csúnyát mondani, de szóval ez a helyzet, hogy ez a, hát nem egészen érdekel, hogy jól megy a csapatnak, de hogy mi az, hogy én nem kapok elég labdát, tehát nagyon gáznyilatkozat, szörnyű nyilatkozat. Tibi, te is néztél New York meccset, tudom, mert szoktál róluk beszélni. Egyébként mit látsz a sikerük titkának, illetve te is egy picit megdicsérni Tibodót, ahogy én tettem?
Megdicsérhetem én is, hogyha ezt kérdett tőlem. Egyébként nekem az, hogy Quickly és Grimes átvette Fournier-nek és Walkernek a perceit, még hogy nem is kell ezt szó szerint érteni, de szerintem értitek, mire gondolok. A hihetetlen jó hatással van egyébként az egész Knicksre, főleg a védekezésükre. Sokkal jobb velük a csapat, és nyilván ebbe a egyvelekbe hoztak bele egy olyan Brunsont, aki Zolival egy icipicit nem értek egyet, tényleg nem sokat emelt a játékán, a triplája tényleg jobb, viszont hogyha nekem valaki azt mondja, hogy mondjam meg, mi a legjobb reális opció Brunsonra a Knicksbe. Elmondtam volna, hogy nagyjából mit várok, nálam egy picit azt is túl teljesíti. És ennek nagyon örülök, mert nyilván nagyon-nagyon szeretem Brunsont a Dallas időszakból, és nagyon szurkolok neki. Rendőre hihetetlen jó hatással van, nem is tudom, talán a Facebookon a kosárlabda NBA Magyarország topikba olvastam, hogy fél év alatt kétszer annyi asszisztot adott Randallnek, mint bármelyik New York játékos előtte egy év alatt. Ami nyilván rendőre nagyon-nagyon jó hatással van, nagy terhet vesz le róla, és az egyetlen olyan Knicks játékos, nyilván Cher Robinsonnak a nyilatkozata tragikus, botrányos, és nem is akarom kommentálni, mert tényleg ez undorító. Nekem Ercsi Barrett, akivel szemben van hiányérzetem, mert a boxkor számokat hozogatja, de valahogy se elő, se hátul nem látom azt, hogy ő neki tényleg lenne olyan komoly hozzáadott értéke, ami nélkülözhetetlen lenne a Knicksnek. És hát Josh Hart igazolás utólag pedig nagyon-nagyon legit lett, igen, amikor ugye leigazolták, akkor szerintem pont a keleten nyugatonban hallottam, ugye, hogy pont a floor spacinget nem fogja megoldani, és olyan típusú wing, amilyen már van a Knicksben, stb. Hát ugye valami 54-5%-kal triplázik, még hogyha kisebb volumennel is, azért ez egy icipicit vicces, és ezt nem is fogja tartani. És hát ugye az is vicces, hogy ilyen tripla százalékkal tegnap ezen a nagyon sok pontos meccsen, azt hiszem 0 darab tripla kísérlete volt Hartnak. Ennek ellenére abszolút beleillik ebbe a nagyon-nagyon jól támadó és sok esetben egész jól grindoló Knicksbe, úgyhogy én nekik szurkolni fogok a playoffba, és szerintem ők fognak meglepetés mérkőzéseket nyerni. Az, hogy ez a csapat hogy tud tovább fejlődni, és hogy tud igazi contenderré válni, azt itt se igazán látom, mert valószínű, igen, Randallt el kell engedni. Viszont nem fogsz érte olyan értéket kapni szerintem, amivel real contenderré váljál. Nem lehet olyan játékost hozni, és a Sacramento párhuzam meg azért tetszik nekem nagyon, mert ez a két franchise, ahol szerintem a playoffnak is nagyon örülnek jelenleg. És egy playoffot is nagyon-nagyon meg tudnak becsülni, és a város kosárlabdalázba tud ettől égni, és New Yorknak most erre volt szerintem szüksége.
Zoli, neked van-e még bármi a Knicks-hez?
De csak Brunsonra visszatérve, hogy valószínűleg én azért is nem vagyok annyira elájulva, úgymond tőle, mert hogy én ezt vártam, hogy ugye konkrétan a szezon előtt megmondtam, hogy én azt szeretném, meg azt is várom, hogy All-Star legyen. És egyébként én ezt így fejben annyira elkönyveltem, hogy én azt is hittem, hogy egyébként végül All-Star lett. Tehát azt hittem valamiért, hogy a sérülésnél őt hívták be, de ugye még nem. Viszont jövőre az lett. Tehát én ezt láttam benne, a szupersztárt a mai napig nem látom benne, tehát az, hogy ő valaha is. Nyilván ebben szinte mindenki egyetértene velem, meg ez nem akkora nagy vasszizdász, hogy a 26 éves korához képest mondjuk 27-28-ra nyilván nem fog szupersztár szintre ugrani, tehát még egy szint nincs benne, de ezt a borderline osztás szintet én abszolút láttam. Ennyi igazából a Knicks. Én drukkolni fogok nekik a playoffban, nem tudom, hogy minek kellene ahhoz történnie, hogy ők a második körből tovább menjenek, mert egy első körös sikert én abszolút látok benne, nyilván attól függ, hogy melyik helyen jutnak be végül. Ugye jelen pillanatban.
Hát most a Cavs lenne, aki szembe jön, igen. És egyébként hozzáteszem, hogy nekik rossz matchup, mert pont a Cavs azt a fizikális fölényüket tudja tartani, úgymond, tehát ott nem kerülnének
igen,
olyan
fizikális fölénybe. Igen, a Cavs lesz az esélyes egyértelműen, és nincs ez még bebetonozva, hozzáteszem, de igen. Hát valószínűleg igen, elsőkörös búcsú lesz a Cavs azért esélyesebb, de még a Netszel esetleg helyet cserélhetnek, akkor mondjuk jönne a
Boston vagy a Philly,
ami nem valószínű, hogy jobb matchup. Igen, hát valószínűleg első körös búcsú lesz, de egy-két meccset szerintem nyerhetnek. Na, kicsit előszaladtunk, igen.
Igen, viszont végére értünk a mai adásunknak, és Coach T, nagyon szépen köszönjük itt a hozzászólásokat, már csak azért is, mert edzői szemmel is tök jó, hogy meg tudtuk nézni egy kicsit ezeket a csapatokat, meg azért az, hogy a statisztikák alapján és a mi szemtesztünk alapján általában kialakul egy véleményünk, de azért a te véleményed, a te szemteszted az szerintem egy fokkal erősebb, úgyhogy már csak ezért is érdemes volt, hogy meghallgassuk a véleményed, köszi, hogy itt voltál.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és azt is, hogy ezt a 6 csapatot bíztad úgymond rám, illetve én csak annyi, hogy én így kuncogtam az előbb magamba, amikor a Zoli mondta ezt az All-Star Jalen Brunson dolgot, és pont azon agyaltam, hogy micsoda presztízse volt ennek az All-Star gálának, hogy nem biztos, hogy fel tudnám sorolni a játékosokat, akik be voltak válogatva, úgyhogy ennyire érdekelt sajnos engem is az All-Star, és köszönöm még egyszer a meghívást, sziasztok!
Én is köszönöm, hogy itt voltál, Tibi, és hát valóban igen. Nyilván az egyértelmű szupersztárokat fel tudnám sorolni, de én se tudnám felsorolni a teljes keretet. Hozzáteszem, hogy ez szerintem nem feltétlenül főbenjáró bűn, és ezzel megint csak vélemény nyilvánítottunk a jelenlegi All-Star-ról.
Ez pontosan így van. A mi All-Star-jaink között viszont Tibi ott van, igaz, Zoli? Köszönöm szépen, hogy ma is itt voltál.
Abszolút örülök, hogy itt lettem. Szia Gábor, sziasztok!
Kedves hallgatók, jövünk a következő adásunk, hogyha minden összejön, akkor a már-már hagyományos Baskával közösen elkövetett ki miért nem lesz bajnok, ki a contender, ki a dark, és most már light horse contender. Ezeknek a felfedezése valószínűleg csak vasárnap tudjuk azt az adást prezentálni nektek, nem szombaton, de remélem, hogy ti is annyira várjátok, mint mi. Addig is tartsatok velünk, köszönjük szépen, hogyha Patreonon támogattok, és sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.